Szia Béla!
Szia Tamás!
Április 27-én ünnepelted a 70. születésnapodat. Ez alkalommal szeretettel gratulálok Isten éltesen.
Nagyon szépen köszönöm.
Pécset dolgozol ügyvédként. Nem tudom, hogy a kollégáknak különbe kell mutatni, azért röviden bemutatnálak. A magyar válogatottban 22-szer védtél, tagja voltál az 1982-es világbajnoki keretnek. Pécsett voltál több mint 10 évig, ugye 63-tól 72-ig a pécsi Ércbányásznál, aztán 73-tól 83-ig a pécsi MSC-nél, majd a Sporting Lisszabonnál profiskodtál 3 évet, és utána visszatértél a Pécshez. Ha ki kell emelni a pályafutásodból mondjuk egy mérkőzést, akkor láttam, hogy olvastam egy cikket, hogy a valenciai 81-es idegenbeli 3-0-át emeltet ki, vagy maga a 82-es spanyolországi VB, szóval mi volt a legnagyobb futballélmény, amire a legszívesebben emlékszel vissza?
Hát az által is az előbb hivatkozott spanyolországi mérkőzés 81-ben az volt talán az egyik legnagyobb, de ha lehet mondanom még egy mérkőzést, akkor az a szovjetunió elleni 78-as 2-0-es győzelmünk, akkor voltam először válogatott, és tényleg ismert a játék.
Az volt a legelső, de ez a világbajnokság után volt?
Igen. Ez az argentini VB után. Akkor jött egy váltás, és akkor kerültem én oda, Kovács Feri bácsi volt akkor szövetségkapitány, és őnála kerültem oda. Aztán ő utána jött a Mésző Kálmán, és akkor maradtam. Tehát tulajdonképpen 5 éves időszakban voltam válogatott.
Uh-huh. És voltál csapatkapitány, és azt olvastam.
Igen, másfél éven keresztül. Hát nagy élmény volt, mert erre oda kerülni a válogatotthoz. Utána meg azt, hogy egyáltalán felmerült a nevem a csapatkapitányságban. Nyilasi Tibi volt erre talán a legalkalmasabb a mindeneket a betöltött szerepe a magyar labdarúgásban annak alapján. Valamiért ezt nem vállalta el a Tibi, és akkor szavazást tartottak, és engem választottak meg kétszer is egymás után, mert az első nem akarták elvinni, hogy én vidéki játékosként egyből ez a csapatkapitányság megbíznának a játékos társadalom, és ugyanaz lett az eredmény.
Igen, és játszottál a legendás Törőcsikkel is együtt, aki hát, nemrég hújt el. Törőre hogy emlékszel vissza, mert elég sok visszaemlékezést hallottam, podcastot is róla, hogy tényleg egy labdarúgó zseni volt?
Igen, az volt, és egy rendkívül jó srác is volt, ez az tényleg abszolút pozitív értelmében. És aki nagyon sokan nem tudnak rögni, nem is nagyon hallok róla, egy nagyon értelmes gyerek is volt, függetlenül attól, hogy aztán hogy alakult az élete, de talán az egyik legolvasottabb játékos, akikkel én találkoztam, a Törő volt. Rengetően állandóan olvasott, tehát, és egy nagyon jó értékrendű srác is volt. Csak sajnos az életnek azért voltak olyan részei, ahol kicsit gyengébbnek bizonyult, és az elvitte.
És Nyilasi volt a jobb futballista, vagy Törő? Hát én
kicsit a Tibivel szemben elfogultabb vagyok, mi 5 évig együtt laktunk a válogatottban, nagyon barátságba kerültünk, a mai napig is vagyunk, és én a Tibit komolyabb játékosnak tartottam, mint az Andris. Az Andris nagyon jó haver volt, mint ahogy a Tibi is, és a Tibi még a játékban is nagyon komolyan vette a lehetőségeit, élt is vele, kicsi az nem annyira kicsi.
A 82-es VB-ről azért beszéljük, mert hát igaz, hogy a Mészáros védett, de azért ott voltál, és hát minden idők legnagyobb arányú győzelmét aratta a válogatott. 10-1-re nyertünk Salvador ellen. Ez hogy nézett ki a padról, hogy minden bejött, vagy tudtunk volna rúgni akár még többet is, mert azért ez a 10 gól, ez hát pestiesen szólva a gombózból is sok.
Hát főleg annál is inkább, hogy a Salvadorot túl sok mindent nem tudtunk. Nyilván az eredményeket úgy, ahogy ismertünk, de egy világbajnokságon nem lehet tudni, hogy ki milyen képes, vagy milyen teljesítmények jönnek ki. Senki nem gondolt erre, hogy itt ilyen nagy irányból különbséggel tudunk nyerni, de valóban így van talán, hogy kezdted is, hogy mindenbe jött. az az érzésem, hogy ezen a mérkőzésen, főleg a harmadik, negyedik után, hogy nagyon lelkesek voltak a szalvadoriak, feladták, már látszott rajtuk, hogy nem is nagyon találták a helyet, mindenki a másikra várt, és ez kegyetlen ki lett használva.
Akkor beszéljük be a két másik meccsről is, ugye az argentinok elleni meccsen ott volt egy csapatban az ellenfélnél Maradona és Kempes. Milyennek tűntek számodra ott a pályán, hogy hát ugye Maradona nekem, a 76-os születési vagyok, talán azt mondom, hogy akit láttam valaha, mondjuk így a pályán vagy tévében, ő tűnt a leginkább zseniálisnak. Számodra is így tűnt?
Igen, számomra is. A Maradonával többször volt alkalmam találkozni, hát Istennek, zömmel csak kívülről, tehát nem közvetlen a pályáról. Kint voltunk mi Argentinában, és ott is egymásra szemben laktunk. Én nagyon szimpatikus, egy végtelen, igaz, akkor még elég fiatal is volt, végtelen szerény srác volt, és fantasztikus. Akkor is talán lehetett 18 éves, vagy még nem csaljuk benne, ezt is volt annyi, hogy betöltötte már, de rengeteg újságíró vettek körül. Kiment a tengerpartra, kimentek edzeni a homokba kicsit, ez elkezdett dekázni, 30, legalább 30 újságíró kísérte, fényképezték minden, de fantasztikusan nagy játékos volt, tehát nem véletlen volt körülötti ez a felhajtás.
Uh-huh. Igen, egy volt olyan, hogy elege is lett az újságírókból, és Nápolyban például talán lőtt is rájuk, nem ez a, mondjuk a szép része, amire emlékezünk, inkább a dekázására, ami a YouTube-on is megtalálható, például a Life is Life-ra, hogy a dekázik, amik körbe viszi a labdát. Egyébként, tehát ilyenkor ti dumáltok is? Tehát lehet vele beszélni?
Lehet vele? Ha közös nyelvet tudtunk volna találni. Egy mondta, hogy éppen közvetlen volt, tehát semmi, nem voltak ilyen sztáralúriai. Ha csak mosolyogtunk egymásra, háj, elmentünk egymásra, tehát ez jött ki a nyelvismeretekből.
Aha. Egyébként, amikor te Portugáliába szerződtél, akkor előtte tanultál portugálul, vagy angolul beszéltél, és akkor az ott elég volt?
Érdekes a történet, mert én ténylegesen nem is ővelük tárgyaltam, hanem az Arzenál keresett meg, és arról volt szó, hogy esetleg kimenjek hozzájuk. Csak nem kaptam meg a munkavállási engedélyt. Tehát Angliában akkor kelet-európai országban nagyon nehéz volt munkavállási engedélyt kapni. És már majdnem kezdődött a szezon, amikor megkeresett a Sporting, és akkor ővelük azonnal megkötöttem azt, hogy szerdán alájöttük a szerződést, és szombaton már én léptem a Lisszabonba, egy teljesen új csapatot. Nem volt, tehát az angol nyelvtudásom nekem sem volt olyan, hogy abból olyan remekül meg tudtam volna élni, náluk sem volt, talán egy játékos volt. A portugállal, hála Isten, nem tanultam én előtte, de elég hamar ráéreztem a nyelvre, és ugye tekintette arra is, hogy állandóan együtt voltunk éjjel-nappal edzőtáborokban. Tehát nagyon hamar feljött rám az a vulgár nyelv, ami a sporthoz feltétlenül szükséges, de aztán ez finomult a későbbiekre.
Uh-huh. De ott ki segített neked a beilleszkedésbe? Úgy azért a 80-as években hát olyan sok magyar nem lehetett Portugáliában.
Hát igazából én segítettem magamnak a beilleszkedésbe, mert egy nagyon jó közegbe kerültem, végtelen természetes, közvetlen srácok közé. Mindig önemesével én gyűlölöm a rasszizmust, borzalmasan gyűlölöm. Ott abban a csapatban 11 nemzet játékosai játszottak. Ott volt angolai, mozambiki, brazil, argentin, portugál, tényleg nagyon sok, még egy cseh, vagy szerb gyerek is volt. Végtelen jó fejek voltak, sőt, még volt egy szudáni srác is. Hihetetlen korrekt gyerekek voltak mindenki. Ott abban a közegben én a legjobbakat tudom csak mondani mindenkiről.
Uh-huh. Kétszer harmadikok lettetek, egyszer másodikok. Nemzetközi kupákba hogyan szerepeltetek?
Hát egy olyan 2-3 fordulót mentünk általában. Játszott a Feyenoorddal, Sevillával, Atlético Madriddal, akkor valami fehér orosz csapattal is játszottunk, méghozzá egy nagyon kemény meccset, mert nagyon jók voltak, mert nem is tudom, mi volt a nevük. Uh-huh.
És a bajnokságban ott a Benfica volt az első abban az időben?
Inkább a Porto. Tehát Porto, Benfica és a Sporting, ez a három között döntött. Abban az időszakban, amikor én voltam kint, akkor már inkább a Benfica és a Porto között dölt el, de a Porto volt talán a jobb csapat. Nem sok utána ők BL-t is nyertek.
Mm. Ja igen, az a Magyar-féle sarkozós volt.
Igen, ugye? Pár évek, három évek később volt.
Igen, akkor nyilván Magyarral is játszottál. Neked is sarkozott, vagy azért veled egyszerűen
megkettem? Nem, sem tudtam kívül.
Ja!
Más voltak ott nagyobb nevek, akkor Souza, Pacheco, akkor Gomez, aki a középcsatát, talán itt jobban ismerhettek. Sok jó játékosuk volt a Portónak. Nagyon jó csapatuk volt.
Ja, de ez az a Souza, aki itt volt Magyarországon edző, vagy egy másik?
Nem. Ez egy másik, egy végtelen jó fejgyerek volt. Ez egy másik Souza, ez középpályás játszik.
Aha. Egyébként a kapusok mennyire barátkoznak egymással? Tehát említetted a spanyol válogatottat, amikor Valenciában 3-0-ra megvertük őket, ott ugye Arconada volt abban az időszakban a legendás kapus, hogy ilyenkor a kapusok egymással mennyire dumálnak?
Hát nem nagyon. Főleg nem, mivel mérkőzés előtt találkozunk, ott azért lényegesen feszültebb már a hangulat. Nem nagyon ez a... Egymás tisztelete szerintem sokkal jobban megvan, mint talán a többi játékosok között, a mezőnyjátékos között. Kapusokat én később is, amikor találkoztam régiekkel, a mai napig is én is a legnagyobb szeretettel gondolok régi kapus kollégáimra, egy Berét Dudéra, szerencsére Mészáros, Berét Bújdár. De olyan jó kapusok voltak akkor, még MTK-ban Gáspár, akik kevesebb dupita város, de érdekel jó kapus voltak, a tavalyi kísérve. Tehát mindig egy olyan, én legalábbis úgy gondolom, hogy egy olyan megfelelődél talán még nagyobb tisztelettel is vagyunk egymás iránt. Főleg most, hogy már befejeztük a pályafutásunkat régen.
Igen, én is azt gondolom egyébként, hogy valamiért kapusposzton mindig nagyon erős volt a válogatott. Ugye akár a háború előtt is volt Zsák, utána ugye Grosics, a legendás aranycsapat.
Henny Géza is egy nagyon nagy kapus volt még annak idején.
Igen. És hát tulajdonképpen most is a kapuban azért fixen ott van a Gulácsi vagy a Tibusz, általában nem azon múlik, bár néha ugye olyan a kapusos, hogy arra emlékeznek, amikor valami nagy podját kap valaki.
Igen, hát ezt meg tudom erősíteni.
Neked mondjuk mi volt az, amire bár így utólag lehet, hogy már vicces, és azt mondod, hát azzal ugrattak a többiek. Volt ilyen?
Volt. Hát a hibák ugye benne vannak. Vannak olyan gólok is, ami nem hibából történt, de mégis akkor, mint például a Brooking gólja az angolok, amit nekünk rúgtak, mert az nekem semmi közöm nem volt, de úgy eltalált a labdát, hogy beragadt a persőrbe. Tehát az elkísér azóta is néha szóba kerülnek gólok, akkor ez az első között szerepel. Volt, talán Portugálra volt egy elég komoly hibám, az nagyon kellemetlen volt, akkor kaptam is rendesen a sajtótól is, vagy a közönségtől is. Tehát ott azért nagyon nem kegyelmeztek, akkor sem, nem csak akkor dicsértek, ha jó volt az ember, de azért a kritikát meg kellett fogalmazni, akkor megtették. Hát volt azért ilyen, nem nagyon tudok így kiemelni, rengeteg, sok olyan volt, amivel én éreztem, hogy talán ezt ha jobban koncentrálok, vagy másképp helyezkedik egy kicsit, akkor meg lehetett volna fogni. Egyébként én az önisanyagató típus voltam, majdnem minden gólnál hibásnak éreztem magam, még a 11-esnél is.
Egyébként a 11-eseknél mennyire voltál 11-es ölő? Tehát, hogy tudtad előre, hogy merre fogják rúgni, vagy elvetődtél egyik irányba, vagy mi volt ott a taktika, mi a
jó? Ez az utolsó pillanatban érzed meg, hogy nagyjából tudod, aki rúgja. Volt elég szerencsétes pont, például pont megint az angolra, igen, amikor rúgta a 11-est, éreztem, hogy hova fogja rúgni. Arra is vetődött, hogy egy picit csak megcsúszott a lábam, kicsúszott, és azt hiányzott az, hogy elérjem. Ez kicsit lutri, nagyjából időbe belemozdulok, és ráérzek, akkor van esélyem, ha nem. Egyébként nem voltam egy olyan nagy 11-es ölő, pályafutás sőször egy 10-15-öt, ha megfogtam közül.
Aha. De azokra az ember azért emlékszik, legalábbis ha...
A szép is sokkal szívesebb.
Igen. Még egy kicsit a 82-es VB-re visszatérve, a belgák elleni meccsről még nem beszéltünk, ugye ott fél órán múlott csak a továbbjutás, végül is egy döntetlennel estünk ki. Az hogy érte meg a csapat? Nagy volt a letargia?
Igen, elég nagy volt, főleg meccs közben, a meccs elején nem mondom azt, hogy nagyon optimisták voltunk, de meccs közben, ahogy alakult a játékképe, úgy egyre inkább, és sajnos a vége felé ez elment egy ilyen szerencsétlen gólal, amit kaptunk. Nagyon, nagyon kellemetlen volt, hát minden játékosnak ez az álma, hogy kikerüljön egy labdarúgó világbajnokságra, és ott lehetőleg tovább menjen. Most itt nekünk meg lett volna a reális esélyünk, hogy tovább menjünk, és győzött a sport, a sors, az élet, és ezt megfosztott minket.
Igen, pedig azért ott még, ha tovább mentek, akkor azért egy brazil csapattal lehetett volna találkozni, akik azért gyönyörűen játszottak. És aztán ugye a következő VB, a 86-os azért elég csúfos a sikeredet. Ehhez képest azért inkább a 82-esre emlékezünk vissza szívesebben, és azóta se jutottunk ki VB-re, úgyhogy...
Tulajdonképpen 4 pontot szereztünk a 6-ból, és mégis kiestünk.
Igen, igen, úgyhogy az abszolút pekes volt. És akkor még utána voltál még egy évet azért a válogatottban.
Igen, utána még, igen.
Amikor te Portugáliába mentél, akkor az kizárta, hogy te utána válogatott legyél? Vagy annak mi volt az oka?
Nem, egyszer, azt tudom, hogy egyszer, ha jól emlékszem, meghívtak, talán pont egy angol meccsen együtt. Csak a Sporting akkor nem engedett el, mert azt hiszem a Benficával játszottunk, és egy elég fontos meccs volt, és akkor még esélyünk volt akár a bajnokságra is, és akkor nem engedtek el, később már nem is hívtak.
Aha. Jó, de azért a 22 válogatottság, főleg ugye, hát akkor azért egy nagyon erős keret volt, azt gondolom, hogy önmagáért beszél, és le a kalappa. Most játszottál, vagy mostanában játszottál még ilyen veterán, vagy egyéb már csapatokban, vagy ezt teljesen abbahagytad?
Én teljesen abbahagytam elég régen, ennek van egy egészségügyi oka, és a térdem az eléggé tönkrement, és komoly gondjaim voltak vele később, de nagyon régóta. Például most pont a jövő héten már az egy hétre fogják műteni, én térprotézis műtétre kell bemennem. Remélem, hogy ezután jobb lesz, de már nem játszom. Egy darabig, amikor abba hagytam, akkor még ilyen kisebb ilyen teremmel érkezésre eljártam, de ilyen nagy pályásokra már nem. Fejben benne van az emberben a megoldás, de a biológia törvényei vannak, az már azért nem engedjük, hogy csak sérülések vannak belőle.
Persze, mondjuk most május 17-e van, május 26-án lesz az ügyvéd foci bajnokság, ami kispályás, én fogok védeni, mert még a Blazban volt egy szezonom, a Blaz 3-ban, a Szent Pál Akadémia Old Boys csapatában, úgyhogy ennyi rutinom van. Hát,
ezek a hangulata, ez nagyon
jó. Igen, ezeknek jó, mindig jó. Úgyhogy ilyen szempontból az öltözői hangulatot is egy szezonban belekóstoltam. Meg az egész futball, főleg abban az időszakban, amikor te játszottál, akkor tulajdonképpen ti hát sztárok voltatok, vagy ezt lehet mondani, vagy mennyire rajongtak körbe titeket az emberek.
Hát igen, én úgy gondolom, hogy talán ez a sztár nem annyira jó kifejezés, ezzel mindenki egy kicsit ózkodik, hogy ezt használja. Kétségtelen, hogy egy elég komoly elismerésben volt részünk, akkor nyilvánvalóan voltak az eredmények. De ha nem, még akkor is, tehát kicsit mindig mindenki összehasonlítja a régi focit, a mi időnkben sajnos már az is réginek számít a maival. Én is nyilvánvalóan nem tudok teljesen objektív lenni, mert elfogult vagyok a saját korosztályon, a saját csapat, a saját játékosainkkal, de az, hogy épp olvasom, hogy egy Ferencváros Kecskem, egy Kecskem Ferencváros meccsen telt ház az 4900 néző, hát itt most nem az egyik Pécsen nálunk, ha kiesésen eljátszunk, csapatokkal játszunk, akkor is van 8-10 ezer néző. Tehát
jó, arról nem is beszélve a Népstadionban játszottatok esetleg egy
kettősorban. Hát, igen. Szóval máshol kicsit szerintem a hangulata is a labdarúgásnak, mert én megfogadtam, hogy ha abba vagyom, soha nem fogok kritikákkal illetni az utódokat. Főleg nem is a játékosok tehetnek arról, ami esetleg itt történik, vagy nem csak ők, sőt, legkisebb észre ők. De más ma már a labdarúgás, mint a mi időnkben.
Beszéljünk.
A mi időm inkább férfi sport volt a futball. Most kicsit ez nem egészen olyan, ezt látom. Nincsenek meg azok a karakterek, nincsenek meg azok a egyensúlyok, amik vezérnek, vigyenek egy csapatot.
Aha. Igen, mondjuk a hazai bajnokságban én is nehezen találnék olyan játékost, akik a fiataloknak a példaképei lennének. Inkább így a Barcelona, Real Madrid felé kacsingatnak a gyerekek, mondjuk, ami azért más egy kicsit, mint amikor valaki mondjuk ott a hazai stadionokban hétvégén
lát. Igen, de ha egy hétvégén olyan mérkőzését lát az ebben 5-6-ot is akár, ami alapul veszünk abból, hogy megítéljük a jelentést, és az nem egészséges, ez talán mi időnkben se lett volna az.
Ja, igen, az biztos, hogy ilyen szempont a televízió, az kinyitotta a világot, meg hát lehet utazni is jobban. Beszéljünk egy kicsit az ügyvéd pályafutásodról, hogy hogy lettél ügyvéd, mióta praktizálsz, és ha jól látom, akkor inkább a polgárjogi területen működsz. Feleségemmel együtt, ugye?
Én elég korán ráéreztem arra, hogy a labdarúgásból nem nagyon fog tudni megélni. Nem tudom, a családomat is biztosítani a megélhetést. Akkor mi időnkben nem fizették jól a labdarúgással, ami nekünk 20 volt előnyünk volt, az gyereknek iskola, óvoda, vagy akár nekünk is, hogy lakáshoz hozzájutni, abban úgy rendben volt. De voltak előnk, de egyébként anyagilag nem volt egy olyan, hogy az ember meg tudja alapozni az életét. Nekem szerencsém volt, mert én nagyon nagyon korrekt, nagyon normális és nagyon értelmes társaságban voltam, mert rengeteg ügyvéd volt, orvosok voltak, művészek voltak. Ez egy ilyen nagyobb társaság volt. Nagyon sokat beszélgettünk, és mindig mondták, hogy ne csak a sportba gondolkodjak. És volt egy barátom, aki azt mondta, hogy készüljek, hogy egy évet vállaljak fel, összehoz engem valaki, aki felkészít a jogi egyetemre, és azt próbáljam megcsinálni. És ezt megfogadtam a tanácsát. Meg is csináltam, az utolsó évet már úgy, amikor kint voltam visszavonva, az utolsó kettőt. Utána, amikor hazajöttem, azért is jöttem haza, akkor megígérték nekem, hogy fel fognak venni az ügyvédi kamarába. Aztán ez megváltozott, mert volt olyan, nem akarok nevesíteni senkit, de volt olyan kollega, aki azt mondta, hogy túl sok ember ismerek, és túl sok ügyfelet elvinnék. És akkor volt Pécsen 80 ügyvéd vagy Baranyában, ma van 400, nem is tudom hányan vagyunk, és meg tudunk élni belőle. Én 91-ben, ugye alanyi jogon tudtam akkor bekerülni, hogy jogszabályváltozás következtében bárki lehetett, aki megfelelt bizonyos feltételeknek. 91-ben kerültem ügyvédjelöltnek oda, itt Pécsen egy ügyvédhez, és 93 őszén kezdtem el szakvizsgálni, és 94-ben kell ügyvéd befejezteni, és 95. január 1-től vagyok aktív egyedüli már iroda, ügyvédi iroda, egyszemes ügyvédi irodaként dolgozom. Ami a fő profilt illeti, ilyen nem nagyon van. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy itt megengedhetnénk magunknak azt, hogy vagy legalábbis nagyon kevés, hogy csak egy területtel foglalkozzam az ember. Én büntetővel kezdtem zömmel, aztán ugye, ahogy említetted is, a polgárjog az eléggé elhúzott ettől a területtől, de ez változatlan a kettő, meg törekítem a közigazgatóság és a munkajog kivételével mindent csinálok.
Fiad, aki válogatott kézilabdázó, Dávid, ő is jogász is egyben, vagy őt nem ambicionáltad erre?
Nem, én nem tudtam nagyon ambicionálni, mert láttam, hogy semmi kedve nem volt hozzá, tehát ő teljesen másként gondolkodott ezzel kapcsolatban. Hát végül is nem lett jogász, nem lett ügyvéd, nekem jobb lenne, könnyebb lenne dolgozom, akkor dolgoztatom, nem kell. Más területet válaszol, most menedzser és klubigazgató.
Aha.
Illetőleg egy menedzser irodánál segítkezik, tehát ott van, aki az ő menedzser is volt, ez a Szörnyi Attila, aki nagyon végtelen korrekt, és jó szakember is, ő vele dolgozik együtt.
De a sport szeretetét azt át tudtad adni, mert ugye ő is válogatott lett, csak éppen nem, és olyan szempontból a kezét használta, mint te. Csak egy kisebb pályán.
Mindig mondom neki, hogy aki ügyes az lábbal, az ügyetlen az kézzel sportol.
Aha.
Van bár a szará egyébként, csak azt most nem tiszem.
A pécsi ügyvédi közéletben mennyire veszel részt?
Nem nagyon. Én eléggé magamnak való ember vagyok sok szempontból. Én nagyon tisztán szeretem a közeget, amiben élek, amiben vagyok mindenki, de nem csak ügyvédeket, bárki, akivel találkozok. Nem kell feltétlenül ügyvédnek lenni az, hogy az ember szeretne tisztelje, de nagyon nem vagyok aktív.
És a sportnak a területén, tehát most ugye a Pécs másodosztályú a labdarúgó klub, de hogy valamilyen sportjogi munkát végzel egyébként? Tehát a sportot így használod ebből a szempontból?
Annyiban, hogy inkább ők használnak engem jogi szempontból. Tehát nagyon sok olyan játékos van, akinek a képviseletét ellátom, akik megkeresnek. De nem is a sporthoz igazából közöm az, és egy kicsit most büszkén is mondom, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetségnek van egy alapítványa, ez az úgynevezett focisegély alapítvány, ennek a kuratóriának indult az elnök előtt, játszik a garabba, vagy benne van a garabba, mint Borbély Zoli, biztos ismered az Zoli kicsit.
Hát a Zoli, persze, persze. Pont akartam mondani a Zolit, hogy ez az, amit a
Zolival aki egy végtelen rendes ember, Csiki Károly az MLS részre, így vagyunk benne öten, és azokat a befolyó, a labdarúgó szövetséghez befolyó pénzeket kapjuk meg, már maga az alapítvány, és azt bíráljuk el, hogy a rászoruló játékosok, akik szociális vagy egészségügyi rászorultságuk okán kiérdemlik, az támogatásban részesítik, és ezekből döntünk időnként. Mert rengeteg játékos és nagyon sok pénz, tehát ebből a szempontból le a kalap a Magyar Labdarúgó Szövetség vezetésével, mindenképp a Vági Mártonra gondolok itt, és a nyilván a Csányi úrra is, aki lehetővé teszi ezeket a megsegítéseket, mert nem is gondol az ember, hogy milyen sokan vannak, akik erre rászorulnak.
Igen, ahogy említetted, te megtudtad azt tenni, hogy elvégez egy jogi egyetemet, és kivártad, amikor vesznek a kamarába, és utána aktívan dolgozol, de hát nem mindenki jutott el odáig, hogy egyáltalán olyan kereső tevékenységet találjon. Vagy azokat támogatjátok, akik idősek, vagy azokat, akik megsérültek, vagy akik esetleg...
Akik rászorultak. Ilyen sajnos volt, így egy szegény Andris is, Töröcsik Andris is. És rengeteg, addig, hogy neveket mondanék, mert ezt talán megérted, hogy nem, de sokan, akik már nincsenek itt, azokat is támogattuk, és egészen méltánytalan körülmények között élő játékosok is, akik valamik a közönség kedvencek, akkor, hogy te mondtad az előtt, a sztárok is, lehet rájuk azt mondani, és valahogy úgy alakult az életük. Egy kicsit, ez mindig azt mondtam, hogy az élet nagyon nagy részben lutri is. Én játszottam olyan játékosok, akik végtelen tehetségesek voltak. Az egyik az alkoholista lehet, a másik csak eltörött a lábot, a harmadik szerencsétlen nősültet, vagy a környezet, amiben élt, az nem volt olyan hatással. Tehát nem rossz emberek, csak valahogy az életük az kisított. Más volt, hiányzott belőlük valami, ami bennünk meg volt, akik minden nagy képviség nélkül, akik azért másképp gondolkodtunk erről a történetről. És szerencsénk is volt.
Igen, és ugye az a nehéz ebben, hogy aki alól kicsúszik a talaj, az sokszor nincsen abban a helyzetben se, hogy kérjen, mert nem tudja, hogy kitől kell kérni.
Igen.
Tehát, hogy ez is egy feladat, igen, hogy egyáltalán ti megtaláljátok azt, aki rászorul.
Igen, eléggé híre ment már ennek, tehát nagyon sokan jelentkeznek, és hát én mindig azt szoktam mondani, hogy mi nem vagyunk nyomozóhatóság, tehát én nem tudom, hogy mennyire indokott, mennyire nem. Ez megküldik a srácot az orvosi igazolásukat, megküldik a nyugdíjszelvényeket, tehát ennek alapján kell nekünk elbírálni. Szinte mindig mindenki azt kell mondjam, hogy rászorult arra a támogatásra. Ami 500 ezer forint a maximum, ezt nemrég emeltük fel, eddig 350 volt. Tehát így próbál a labdarúgó szövetség valamilyen szinten segíteni rajtunk, akik szerencsétlen erről alkalmazott, most nem nekem, hanem azok, akik rászorultak, szerencsétlen alakult az életük.
Ez egyszerű összeget adtok, vagy havi járadékot?
Nem, ez egyszerű, de van már, talán, hát gondolom, emlékszem a Garabai Imire.
Hát persze, a Honvéd legendás védője volt.
Az Imre egy nagyon okos, nagyon korrekt és nagyon normális srác, és ő neki volt egy olyan ötlete, hogy meg kellene keresni a labdarúgó szövetséget, hogy pont ezért, hogy valamilyen szinten rengeteg ilyen játékosan csökkentsük az ő terheiket is, valamilyen szinten elősegítenek a bértolba is. Megélhetésüknek a biztosítását, és ezért pont az előbb említett Vági Marci segítségével egy úgynevezett életjáradékot kapnak azok a labdarúgók, és igényelték, akik legalább 5-ször voltak válogatottak, vagy 200 NB-es mérkőzést játszottak. Ez egy rettentően fontos és nagyon jó és nagyon korrekt döntés volt a labdarúgó szövetségtől, és azt kell, hogy mondjam tényleg annélkül, hogy most csak arról szörnyen történt, hogy mennyire dicsérem a szövetséget, de tényleg le akarok a lelőt, és csak hálával tartozunk nekik.
Igen, azért ez is egy komoly és felelősség teljes munka, a társadalmi munka, úgyhogy...
Főleg barátok között.
Tessék?
Főleg barátok között.
Igen, igen, igen. Úgyhogy hát abszolút akkor erre büszke lehetsz, ahogy a játékos pályafutásodra is. Béla, köszönöm szépen a beszélgetést. remélem, hogy az ügyvéd kollégák jobban megismerhettek, és akkor hát, ha Pécset járok, akkor keresni foglak.
Köszönöm szépen, hogy gondoltál rám, és nagyon várom, hogy gyere, hogy személyesen kiteszegessünk együtt.
Minden jó.
Minden jó, kívánok én is.